Folytatódik a Hozzá egy verset, Rimportré magazin, én Rutai Gábor költő, Mata vagyok, vendégem pedig Balanyi Bibiána. Mire kényszerítettelek már a műsornak a műfajánál fogva is abba, hogy válassz egy verset.
Igen.
És választottál is, mégpedig Babitstól, és az az érdekes, hogy mondom, közel az 50. vendég vagy már, és Babits még nem volt ebben
tényleg
a műsorban. Igen.
Ilyen szempontból nekem Babits az egy ilyen szívem csücske, most ha lehet így azként hivatkozni szegénynek a művészetére, mert benne pont azt tetszett már a gimnáziumban is, amikor ugye tanultuk ezeket a verseket, hogy nekem kicsit melankolikus, az hozzám közel áll, de én már akkor is azt szerettem, amit most is nagyon nagyra becsülök másokban, hogy elképesztően bánik a szavakkal. Tehát, hogy nagyon választékos, nagyon szép szavakat használ, és azokat valahogy úgy teszi egymás mellé, ahogy mások kevesen. Persze nem mondok újat az, hogy a költők értenek a szavakhoz, és a költők verbális képességei mind kiemelkedők, de nekem ezen belül Babits versei azért tetszenek, mert olyan, tehát kitalál ki ilyet, hogy búzs Donna barna balkonon. Hát milyen már ez, nem? Tehát, hogy és olyan szépeket tud írni, és engem ez a fajta szépség mindig is megfogott. Pont azért, mert ugye elvileg a fordítóként szavakkal foglalkozom, és nekem az kifejezetten örömet okoz, hogyha olyan szöveget tudok olvasni, aminek ennyire van dallama, vagy ennyire különleges szavakat tartalmaz. Egyébként van még egy ilyen nagy kedvencem, ő nem vers, és lehet, hogy egy kicsit most megütközik itt mindenki, a Károli féle bibliafordítás. Tehát abban olyan szó kapcsolatok vannak, hogy így elül az ember, és nézi, ez hogy jutott eszébe, és ezt, de milyen jó, tehát annyira jól bánik a szavakkal, hogy nekem ez mindig, engem mindig megfog, és Babitsnál ez, én ezt éreztem.
Igen, hát a Károli féle
szép
bibliafordítás nem egy könnyű olvasmány, és szerintem egyébként szegény Babitsot is a Dante isteni színjátékkal sikerült több generációnyi gyermeket elriasztani a Babitstól, meg egyáltalán így az olvasástól, tehát hogy ezeket erőltetjük szerencsétlenekre.
De lehet, hogy itt kapcsolódik az, és lehet, hogy nem szép ilyet mondani, az is lehet, hogy ahhoz, hogy te egy Babits verset értsél, vagy egy Károli fordítást értsél és értékelj, ahhoz már lehet, hogy az átlagosnál magasabb szintű szókincs és szövegértési képesség kell. Mert egyszerűen, hogyha a szavak felét nem érted, vagy még nem találkoztál vele, akkor ezt nem fogod tudni felfogni.
Hogy ezt mondom, hogy például egy Babits fordítást, a Dante isteni színjátékát, nem biztos, hogy általános iskolába kellene tuszkolni a gyerekeknek a torkán.
Nekünk a gimnáziumban volt, de lehet, hogy most már általános iskolában.
Nem tudom, csak valószínűleg sokakban rémképként.
Tehát a poszttraumás sok mellett, stressz mellett, hogy nekem verseket kell tanulnom, vagy mondanom. Arra viszont máig emlékszem, hogy amikor a Babitsra rákanyarodtunk a gimnáziumban akkor még, akkor nekem volt egy ilyen hazaértem érzésem, hogy ő hozzá nagyon tudtam kapcsolódni, hogy hát ő az én emberem, hogy ő úgy beszél, vagy úgy ír, hogy az nekem úgy nagyon tetszik, nagyon megfog azonnal.
Főleg Babitsnak a fiatalabb éveire volt jellemző a színes, érdekes világokat körüljáró témákban írni, ez a 900-as évek elején. Amit ma hoztál vers, hát az is például az egyik ilyen.
Igen, mert ez a vers, ez kötődik a másik nagy szívszerelmemhez, az utazáshoz, ugye? Nem tudom, hogy elmondtuk-e már a hallgatóknak, hogy melyik versen.
Olyannyira nem, hogy meg is kérlek, hogy olvasd föl, kérlek.
Jaj,
a verset.
Na, figyelj, tehát
nem kell szavalni, csak...
Nem, ez nekem, tehát én felolvasni se tudom a verseket. Én megkérlek, hogy ezt átadnám neked ezt.
Mi
a
lenne, ha felváltva olvasnánk egy-egy versszakot?
Én nagy irtózatosan béna vagyok versolvasásban, tehát nulla érzékem van hozzá, hogy ezt szépen...
Akkor olvasom fel én?
Légy szíves.
Jó.
Mert hogy ez az utazáshoz is kötődik.
Babits Mihály messze-messze. Spanyolhon, tarka hímürét, tört árnyat nyújt a minarét. Búzsdon nabarna balkonon, mereng a bíbor alkonyon. Olaszhon, göndör fellegek, sötét églany hult fülleteg. Szökőkút víze fölbuzog, tört márvány, fáradt mirtuszok. Görökhon, szirtek, régi rom, ködött pipáló bús orom. A lég sűrű, a föld kopár, nyár, pásztorok, fenyő, gyopár. Svájc, zerge, bércek, szédület, Sikló, major felhők felett, sötétzöld völgyek, jégmező, harapni friss a levegő. Némethon, város, régi ház, emeletes tető, faváz, cégérek, kancsók, ókutak, hízott polgárok, szűk utak. Frankhon, vidám, könnyelmű nép, mennyi kirakat, mennyi kép, mekkora nyüzsgés, mennyi hang, masina, csengő, kürt, harang. Angolhon, hidak és ködök, sok kormos kémény füstölög, kastélyok, parkok, labdatér, mért legelőkön nyájkövér. Svédhon, csipkézve hulla fjord, sötétkék vízbe durva folt, nagy fák és kristálytengerek, nagy arcú szőke emberek. Ó, mennyi város! Mennyi nép, ó, mennyi messze szép vidék. Rapsorsom, milyen mostoha, hogy mind nem láthatom soha. Így szól ez a vers.
Köszönöm szépen, hogy felolvastad.
Nagyon szívesen. Egyébként Mérő László volt a másik, aki nem volt hajlandó felolvasni.
Tényleg? Nem, tehát, hogy én olyat szeretek csinálni, amiben tudom, hogy jó vagyok. És a vers felolvasása az nem ilyen. Belül azt gondolom, hogy jaj, milyen szépen fel tudnám olvasni, és jaj, milyen jó lennék benne.
De
és
nem aztán, az jön ki.
És nem az jön ki, amit én szeretnék, és magamtól elvárok, hogy én inkább olyanokra bízom, akiknek ebbe nagyobb tapasztalata van. Nem csak a versírásban, de gondolom a saját költészetet előadásában is.
Nem, hál' Istennek nem sokkolnak ilyesmivel. Szóval 1967 körül írta Babits 24-5 éves korában, mégpedig azért, mert nem kapott meg egy párizsi ösztöndíjat, és akkor a mély csalódás érte, hogy megírta ezt a verset, amiben elpanaszolja, hogy bár a világ milyen sok színű és sokféle, de ő ezt most nem fogja tudni élvezni. Úgyhogy ez a története magának a versnek.
Igen. Egyrészt ebben is vannak már ezek a nyelvi szépségek, ami nekem... Én ilyenekbe lubickolni szoktam. Tehát, hogy nekem ez mondom, egy kis, mint a kis réten a kis nyuszikai ugrálok ezekben a szavakban. Másfelől meg ugye arról szól, hogy mennyi helyre nem jut el, azért bennem is megvan ez a dolog, én nagyon szeretek utazni, de nem mindig tehetem, és hogy egyáltalán az ember kicsit el is vágyódik világot látni, információt, új kultúrákat, új embereket megismerni, az új ételeket enni, az nem mindig nagyon tetszik az utazásokban. Ugyanakkor az ember itthon is szeret lenni. Uh-huh. És például itt kötnék a nemzetközi elnökségre, hogy ugye ott is sok ország menzatagjainak a szavazatai alapján juthattam ebbe a pozícióba, tehát abban nekem az volt a megindító, hogy mennyi sok ember különféle országokban, kultúrákban gondolja úgy, hogy én lehetnék az ő első számú képviselője, és én jól tudnám őt úgymond megtestesíteni, képviselni, és ugye a nemzetközi elnökségi munka során, illetve a nemzetközi fejlesztési igazgatói munka során is annyiféle kultúrával, problémával, gondolkodásmóddal kellett és lehetett megismerkedni, hogy az mindig egy nagyon izgalmas dolog, hogy kicsit máshogy tudsz ránézni ezekre a dolgokra, vagy ezekre az országokra, más gondolkodásmódot igényel, és az én részemről pedig egy nagy adag nyitottságot arra, hogy máshogy fog gondolkodni egy kínai menzatag, máshogy fog gondolkodni egy japán, egy indiai, máshogy kell hozzájuk szólni, máshogy kell egyáltalán megközelíteni, és ilyen szempontból szerintem én azért is különböztem drasztikusan a főleg angol száz nemzetközi elnököktől. Általában amerikaiak és angolok szokták betölteni ezeket a tisztségeket, nagyon kevés volt előttem az európai, hogy nyilván egy én magyarként, meg magamat világlátott embernek tartom, máshogy találom meg a hangot ezekkel az emberekkel és az országok képviselőivel, mint mondjuk egy amerikai, aki adott esetben életében nem tette ki a lábát az Egyesült Államok területéről, és nem beszél más nyelvet. Uh-huh. Tehát, hogy nincs olyan módon kapcsolódása a különféle országokhoz, ahol szintén mind működik menza.
Igen, azt nem is mondtam, hogy te voltál az első kelet-európai, és ráadásul te voltál a mindenkori legfiatalabb nemzetközi menza elnök.
Úgyhogy ezek... De már elmúlt. De már a fiatalság része.
Nem volt az olyan régen. Az egyik nemzetközi menza találkozó...
Hát 42 éves voltam, amikor megválasztottak nemzetközi elnöknek.
Hát tavaly.
Igen. Épp hogy csak elmúlt.
Lehet, hogy sokaknak, vagy sokak emlékeznek rá, hogy te vetélkedőben is voltál, tévés konyhafőzős vetélkedő.
Igen.
Vetélkedőben. Nem tudom,
gastro-reality? Nem tudom, mondhatjuk a címét?
Ma persze.
Séfek-séfe. Nagyon szerettem.
Szeretted?
Nagyon nagy élmény volt.
Ott különböző ilyen celebekkel kell versenyezni, ugye?
Nem, a celebes, az a konyhafőnök
az egy másik,
volt.
Jó,
itt ifjú, tehetséges és kevésbé tehetséges, de inkább nagyon tehetséges szakácsokról van szó.
És
én voltam a celeb.
Te voltál
a félcelebb kávét. Igen, celebnek nem vagyok elég celeb, átlagembernek meg már annál kicsivel ismertebb vagyok a menzának köszönhetően.
Na, de hogy mi jutott beléd? Hogy jutott eszedbe ez az egész? Mert ez tök jó, hogy tök érdekes, hogy az ember így gondol egyszer csak egyet, és megméretteti magát egy olyan területen, ami lehet, hogy is meglep másokat, így engem is.
Volt ebbe kockázat, mert ugye a menzának, meg nekem, mint a menza elnökének már volt egyfajta, úgymond imázsom, hogy milyen vagyok, milyennek látnak úgymond a tévénézők, stb. Különféle riportok kapcsán, és hogyha oda megyek, és ilyen irtozatos lebőgést viszek véghez, az akkor annyira nem kellemes, de ugyanakkor meg akartam mutatni, hogy a menzások, meg az intelligens emberek nagyon sok minden iránt érdeklődnek, és nagyon összetett személyiségek, és rengeteg hobbiuk van, és sok mindennel szeretnek foglalkozni, és hogy ezt a fajta oldalamat is, hogy én nagyon szeretek enni, meg szeretek főzni, meg mások szerint tudok is, hogy ezt így egy ilyen formában is próbáljuk meg, és ezzel is mindegy ráirányítva a figyelmet az intelligens emberek klubjára. Úgyhogy kaptak az alkalmon, és akkor úgymond engem is beválogattak, mint érdekességet. Mindig ezt szoktam mondani egyébként, hogy azért nem mindig lehet tudni, tehát hogyha beválogatnak ilyen műsorba, akkor azért éljél a gyanúperrel, hogy lehet, hogy a bolondnak válogattak be. Tehát nem, mondjuk most az éneklős tehetségkutatóba is, ha mehetsz, nem biztos, hogy azért válogattak ki.
Mert úgy hallották, hogy jó a hang.
Mert annyira jó vagy, ha lehet, te vagy a biki csuráj. Tehát, hogy ez én gondolkodom, hogy most azért válogattak be, mert majd rajtam fognak röhögni, vagy azért válogattak be, mert tényleg látnak benne fantáziát, de szerencsére ez utóbbi jött ki. De alapvetően azért én úgymond a verseny részében már nem mentem tovább, az azért fiataloknak és elsősorban szakácsoknak való irtózatosan fárasztó. Munka mellett ezt a versenyt ezt nem nagyon lehetett volna csinálni, tehát én akkor ugye dolgoztam, tehát nekem szabadságot kellett kivenni, nagyon hosszú forgatási napok voltak, nagyon megterhelő fizikailag, tehát nálam fiatalabb emberek lettek rosszul és mentek haza és adták fel a versenyt, de hatalmas élmény volt.
Aha.
És így is meg lehetett mutatkozni ilyen oldalról is, hát ez egyfajta ilyen, nem tudom.
De mi volt neked ebben nagy élmény maga, a kihívás, az, hogy hogy elsőnek lenni, hogy legyőzni
hát
másokat?
Egyrészt van bennem egy ilyen jellegű motiváció, de mondjuk én nem mindenáron a verseny miatt. Én alapvetően tanulni mentem oda, tehát én azt gondolom, hogy olyan nagy tudású séfekkel lehet ott találkozni, hogy egy csomó technikát, konyhai műveletet, nem tudom, felfogást tudsz tőlük tanulni, és ez végül is így is volt. Már nagyon rövidet voltam benne, de így is, mint színes érdekesség voltam ott körülbelül, de rengeteget lehetett belőle tanulni, és az nekem nagyon, hát főleg ez az összeszedett konyhai munka, ugye, amire nem annyira volt jellemző, tehát hogy szépen dolgozzál, hogy elpakolj, hogy meg főleg az az irtozatos gyorsaság, mert az ember otthon főzik, él, hát ottan úgy eltelik az idő, aztán mindegy, hogy hány órára lesz meg, de az, hogy időre, és hogy te rohangálsz, mint egy őrült, és próbálod megcsinálni, és az alatt, annyi idő alatt, egy ilyen séf, mondjuk hatod annyi idő alatt 8 fogást állít elő, és egyik szebb, mint a másik, tehát hogy ezeket az embereket munka közben látni, meg hát nekem tényleg a szívem csücske a Frigyes például, tehát hogy ilyen, ugye, meg az András, a Wolf András is nagyon szerettem, tehát, hogy ha ezeket az embereket testközelből látod dolgozni, az valami egészen elképesztő. Hát engem még az ismeretszerzés, meg a tanulás vitt oda.
És a műsor után még hány hétig volt az, hogy otthon még törölgetted a tányér szélét, meg egy ehető virágot, még, mert egy reflexből, és akkor csaptál a homlokodra, hogy...
Igen, azért volt egy darab, igen, igyekeztem szebben és rendezettebben dolgozni, és a férjem mindig mondja, hogy hát na, ott 60 perc alatt megcsináltad, miért nincs még kész? Hát mondom, az más. Igen, az emberbe azért úgy belekerült ez, hogy hú, a Frigyes most erre mit mondana? Így nem dolgozunk, szép, rakjál rendet, szépen csináld. De azt mondja, hogy ez egy kaland, egy új szín, egy új terület, amiben így ki lehetett bontakozni. Rengeteg olyan embert ismertem meg, akik egyébként nagyon érdekesek. Úgyhogy ez egy ilyen kis színes volt, inkább mint a Mónika Show. De jó, most már az nincsen, úgyhogy azt mondhattam, mert nem reklám.
Na jó van. Hát figyelj, szerintem nagyon sok mindent sikerült akár Babics kapcsán is.
Ja, a kertészkedéshez még mondhatom?
Persze.
Ugye a Babicsnak az egyik verseny, most olvasni fogom, ugye a esti kérdésnek a végén. Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Néha, hogy eszembe jut a kertészkedés közben, tényleg az, van egy ilyen körforgás, és hogy rengeteg derékfájás, és rengeteg hajolgatás, és rengeteg munka árán az ember létrehoz valamit, és a kert az tipikusan olyan, hogy ha nem csinálod, az rögtön meglátszik. Ha viszont csinálod, akkor nem látszik rajta a munka. Hogy az a körforgás, az mégis olyan örömöt ad, hogy kinő a magból valami, tényleg úgy lesz belőle szép virág, hogy az mégiscsak megéri. De az emberben benne, hogy most ezt miért is csinálom? De úgyis el fog száradni. Na, nem baj azért, mégis
és jövőre
gondozom.
Lehet újra
és jövőre újra, és majd learatjuk a fügét, és majd eszünk cseresznyét, és az ember persze idegbajt kap, hogyha elveri a szél meg a jég a termés.
Hát, ez ilyen műfaj, de hát te megkaptad a legszebb kert díjat, úgyhogy innentől fogva neked már nincs hátra arc. Bizonyítani igen. kell a közösségnek a település.
Mindig lehet szebb, igen, és mindig lehet bele újat tenni, és mindig van vele munka.
Hát akkor New York, és mi volt a másik desztináció? Egyiptom.
Igen.
Között félúton egy megfelelő gyomlálás, kapálás és permetezés vár rád a jövőben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy szép verset hoztál.
Én is köszönöm, hogy eljöhettem, és örülök, hogy sikerült akkor egy olyan versbe belenyúlni, ami még nem szerepelt.
Sőt, egy olyan költőbe, úgyhogy jó választás.
Na, nagyon örülök. Babics Mihály Rulesz. Olvassatok sok Babicsot, mert érdemes, és tanuljatok belőle szavakat.
csak megerősíteni tudom. Köszi szépen még egyszer. Ez volt a Hozz egy verset Rimportré magazin. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Hogyha szeretnétek ezt az adást nem csak vágott, hanem teljes terjedelmében megnézni vagy meghallgatni, akkor ezt már a Rádiókafés műsor után este 10 órakor a YouTube-on és a Spotify-on vágatlanul tudjátok élvezni. Egy hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok!